Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, itt állunk most előtted. Ránk nehezedik a bűneinknek a súlya. Elhessegethetjük ezeket gondolatban, de ezek úgyis itt vannak körülöttünk. És a bűneinknek az a következménye, hogy nekünk csak egy sírbolt jutna, ami sötét és reménytelen. És olyan hálásak vagyunk, hogy ahogy énekelhettük is, Jézus Krisztus erősebb, mint a sírbolt, és ez mindig így volt, és mindig így lesz. És köszönjük neked, hogy elküldted a fiadat, aki legyőzte ezt a sötétséget, legyőzte a halált, és ezzel nekünk reménységet szerzett. Hálásak vagyunk, hogy te vársz bennünket, hogy te mindig újra és újra lehetőséget adsz, amikor elbukunk, hogy megint felálljunk, és megint hozzád forduljunk. Kérünk téged, hogy ez a mai nap, ez a mai istentisztelet, ez is lehessen egy olyan alkalom mindannyiunknak, akik az elmúlt héten valamiben elbuktunk, valamiben vétkeztünk, hogy újra kezdjük veled a kapcsolatunkat. Amen. Foglaljunk helyet, a gyerekeket elengedjük a gyerekórákra, és szeretném megkérni a mai prédikátorunkat, hogy jöjjön ide hozzám, és olyan hálás a szívem, hogy a gyülekezetünk tele van olyan emberekkel, akik tudják hirdetni Istennek az igéjét. Hétről hétre olyan arcokat láttok ide állni erre a helyre, akiket ismertek egyébként is, mert találkoztok velük itt a gyülekezetben. A mai lelkész igehirdetőnk Bacsinszky Laci lesz, aki... Erről azt kell tudni, hogy őt is látnotok kellett már nagyon sokszor itt a gyülekezetben, és a feleségét is, az Enikőt, illetve a gyermekeiket is, a Barnabást, a Balást és az Emmát. Régóta itt vannak közöttünk, de ezen kívül egy nagyon fontos munkát végez a Laci, méghozzá a jövő generációjának az érdekében. A Laci vezeti Magyarországon a Timóteus Társaságnak a stábját. Tehát ő a magyarországi igazgató, és azon dolgoznak, hogy az egyetemista közegben, a középiskolás közegben minél több fiatallal, a nekik való, az ő általuk megérthető módon mutassák meg, hogy ki is Jézus Krisztus. Úgyhogy ezzel az örömmel szeretném kérni Bacsinszky Lacit, hogy fáradjon ide, és mondja el nekünk, hogy mit mondott neki Isten a héten, amikor készült erre az alkalomra, hogy mit szeretne elmondani ennek a társaságnak.
Nagyon szépen köszönöm a kedves köszöntést, és én is nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Hadd kezdjem azzal, hogy azt gondolom, hogy igenis megállja a helyét az a régi bölcsesség, hogy aki a szíved, azé az életed. Aki uralja a szívedet, az tudja formálni a szívedet, és tudja formálni az egész életedet. Én 18 éves voltam, amikor a Roxette nevű svéd banda megénekelte ezt. És azt gondolom, hogy ez az igazság mind a világi értelme, mind lelki értelemben megállja a helyét, és kijött az a dal, aminek az volt a címe, hogy hallgass a szívedre, vagy ahogy a németes osztálytársaim mondták, listen to your heart. Már ők is tudták azt, hogy mennyire fontos az, hogy reflektáljunk a szívünkre. Mert akinek a szívünket adjuk, az vagy boldogságot fog jelenteni, vagy szomorúságra visz minket. Ennél még fontosabb, hogy az Új Szövetségben azt olvassuk, hogy ahol a kincsed, ott a szíved is. Kijelenti az ige azt az igazságot, hogy ami rabul ejti a szívemet, utána azon keresztül tudja formálni, vagy jóra, vagy nem jóra. Én azt gondolom, hogy nekünk hívő embereknek, keresztény embereknek ez egy kardinális kérdés, nem véletlenül választottam ezt a szót, ugye ez egy kardiológiailag kardinális kérdés, hogy milyen szívvel éljük az életünket, milyen szívvel élünk az Istennel. Az Ószövetségben és az Újszövetségben is van egy nagyon érdekes kifejezés arra a szívre, ami tetszik az Istennek. Ez a kifejezés a körülmetélt szív. Valamiért ezt a kifejezést használja az igaz Ószövetségben, a Újszövetségben, most, amikor az Isten ránéz a szívünkre, és körülmetélt szívet lát, akkor azt mondja, ez nekem tetszik. hogy ne csak légből kapott legyen az, amit mondok, hadd olvassak el nektek az Ószövetségből először néhány igét, ízelítőnek, és utána az Új Szövetségből is egy igét. Az 5 Mózes 10. fejezetének 16. versében olvasok azt, hogy metéljétek azért körül a szíveteket, és ne legyetek többé kemény nyakúak. 5 Mózes 30. fejezetnek a 6. verse, szívedet és utódait szívét körülmetéli Istened, az Úr, szeretni fogod Istenedet, az Urat teljes szívedből és teljes lelkedből, és élni fogsz. Tehát a Jeremiás 4. fejezetnek a 4. verse, az Úrért metéljétek körül szívetek előbőrét, távolítsátok el Júda férfiai és Jeruzsálem lakói, különben fellángol haragom, mint a tűz, és égni fog oldhatatlanul gonosz tetteitek miatt. Hát elég egyértelmű, hogy Isten a körülmetélésnél a szívünkre koncentrál, és valamiért ezt a körülmetélt szívet tartja kedvesnek. De ez nem csak az Ószövetségnek egy régmúlt igazsága, hanem olvassuk el a római levélnek a 2. fejezetéből ezt a 2 igeverset. Mert nem az részesül dicséretben, aki külsőleg zsidó, aki testén külsőleg van körülmetélve, hanem az részesül dicséretben, mégpedig nem emberektől, hanem Istentől, aki belsejében zsidó, aki nem betű szerint, hanem szívében, a lélek által van körülmetélve. Jó, tehát ez a körülmetélt szív nem az én fejemből pattant ki, hanem ahogy látjátok, erre beszél Isten az Ószövetségben, és beszél az Új Szövetségben. Amúgy Filippi 3:3 Kolossi levélben is megjelenik ez. Körülmetélt szív. Mit jelent ez? Na, erről fogunk ma beszélgetni egy kicsit. Rendben van? Imádkozzunk. Mennyei Atyám, 2 kérésem van a közösségünkre és rám is a mai reggelem. Vizsgáld meg! Nem kevesebbet kérünk, mint hogy te vizsgáld meg a szívünket. És ezen keresztül kérjük azt, nem kevesebbet, mint hogy formálj minket. Hát ezzel a várakozással vagyunk ma itt, Istenem, közösségben, egymással és veled. Amen. Körülmetélt szív, mit jelent ez? Nos, a történet, amit én szeretnék elétek hozni az Ószövetségből, az Izrael honfoglalásának az első hetének az egyik napja. Rendben, tehát Izrael megérkezik keletről, át kell a Jordánon, a nyugati oldalon van, az első hétnek az egyik napjáról fogunk beszélgetni. A Józsué levelében, a 4. Józsué könyvében, a 4. fejezet 13. versében olvassuk ezt, mint egy 40 000 fölfegyverzett ember kelt át az Úr színe előtt, hogy harcoljon Jerikó síkságán. Hát csak próbáljátok meg elképzelni, nem lesz egyszerű. Körülbelül 2-2,5 millió ember megérkezik keleti oldalról a Jordán partjához. Ketté válik a Jordán, ez a tömeg áthalad, és amit az ige Jerikó síkságának nevezett, leptáboroznak. És ebből a nagy tömegből 40 000 ember föl van fegyverkezve, zúg az adrenalin az agyukba, mert harcra készen állnak, hogy végre 40 év pusztai vándorlás után elfoglalják az ígéret földjét. Jó, itt tartunk. De hadd mutassam meg nektek, hogy hol zajlik ez, jó? És azzal az izgalommal teszem ezt, hogy én ilyen meghatódós vagyok, jó? Ezt ugye az elején tisztázzuk, hogy akkor nem leszek furcsa. Én nagyon nagy izgalommal mondom ezt el, mert mondtam Máténak, hogy akkor tudok felkészülni erre, hogyha egy olyan témát hozhatok, amit 3 hét múlva ezen a helyen fogunk tanulmányozni egy kisebb csoporttal. Én nagyon vártam ezt, úgyhogy emlékszem, 3 éve a gyülekezet egy része már befizette az előleget, hogy elindulunk, és ezeken a helyeken járunk. Hát most remélem, hogy végre újra megnyílik a lehetőség erre. No de! Amit itt láttok, az északról délre ez a sötét vonal, ez a Jordán folyó. Ennek a jobb oldala a mai Jordánia, a bal oldala pedig Izrael. Körülbelül itt mi most a drónról, ahonnan ezt nézzük, pont a Holtenger fölött vagyunk, és Izrael megérkezik Jordánia felől, a mai Jordánia felől a Jordán folyóhoz, valahol itt az alsó részen át kell. Nem megyek el, mert akkor a közvetítésben nem hallják a hangomat, de megérkeznek a bal oldalra, és ott látok egy sötétebb foltot, az a mai Jerikónak a széle, tehát ez Jerikó síksága. És itt ezen a részen a következő képre, hogyha lépünk, ott jobb oldalon van a Holtenger, szembe velünk Jordánia, ott a Jordán folyó, ez a sötét folt itt elől, ez a mai Jerikó, ez a kis piros pont, amit szerintem az első öt sor lát, az utolsó öt biztos, hogy nem, higgyétek el, ott van. Ez Jerikónak a régészeti, ókori, vagy a régi Jerikónak a régészeti feltárása. Tehát ez a síkság, Jerikó síksága, nagyon fontos, ezt jegyezzétek meg, úgy tegyétek el hátulra, mert jelentős lesz, hogy miért itt zajlik ez a történet, rendben. Tehát itt történik mindez. A honfoglalás első hetének az egyik napján. A nagyon fontos részlet, hogy már nem a Jordánnak a keleti oldalán, hanem a jobb oldalán vannak. Készenléti állapotban, harcra készen is. Ekkor, amikor az ember azt várná, hogy na, akkor kardok elő, és indulhat a harc, az Isten négy dolgot mond, és lelassítja ezt az egész hadjáratot az első héten. Az első dolog, amit mond, az az, hogy építsetek egy kőhalmot. 17 követ a Jordánból vegyetek ki, és állítsatok emlékoszlopot. Annak a csodának, hogy ketté választott tengeren keresztül hoztalak ti benneteket, és ketté választott folyón keresztül viszlek be benneteket, hogy megmutassam azt, hogy hatalmas Isten az Istenetek, nem csak nektek, hanem a körülvevő népeknek is. A másik, amit mond nekik, hogy az összes férfit metéljétek körül. A harmadik dolog, az első hónap 14-én, Niszán hónap 14-én, tartsátok meg a páska ünnepet is. A negyedik dolog, ami történik, itt megszűnik a manna, azzal a étellel, amivel etette Isten a népet a pusztai vándorlásban, az megszűnik, és azt olvassuk az igében, hogy először él Izrael a föld termésével. Hát ez az egész hadjárat lelassul. Mind a négyről szerintem külön lehetne tartani egy igehirdetést, de én csak a másodikról fogok beszélni, arról, hogy Izrael a Jerikói síkságon az összes férfit körülmetéli. Hadd olvassam föl nektek ma azt az ige szakaszt, amiről szeretnék utána beszélni. Józsué könyvéből szeretném olvasni. Az 5. fejezetből a 2-tól a 9. versig. Abban az időben, mondta az Úr Józsuénak, készíts kőkéseket, és metéld körül újból Izrael fiait. Józsué tehát kőkéseket csinált magának, és az arálót halmon körül metélte Izrael fiait. Azért metélte őket körül Józsué, mert a hatköteles férfiak, akik kijöttek Egyiptomból, mind meghaltak útközben a pusztában, miután kijöttek Egyiptomból. Körül volt ugyan metélve az egész nép, amely kijött, de útközben a pusztában született nép közül, miután kijöttek Egyiptomból, már senkit sem metéltek körül. Mert 40 évig vándoroltak Izrael fiai a pusztában, miközben elpusztult az egész nép. Valamennyi hadköteles, aki kijött Egyiptomból, mert nem hallgatott az Úr szavára, ezért megesküdött az Úr, hogy nem engedi meglátniuk azt a földet, amelyről megesküdött az Úr atyáiknak, hogy nekünk adja a tejjel és mézzel folyó földet, és fiaikat állította a helyükre. Őket metélte körül Józsué, ezek ugyanis körülmetéletlenek voltak, mert útközben nem metélték körül őket. Amikor azonban befejezték az egész nép körülmetélését, a helyükön maradtak a táborban, amíg erőre nem kaptak. Én azt gondolom, hogyha valaki ezt elolvassa, ezt a 9 verset, és nem veszi észre, hogy mi a fő téma, akkor annak újra kell olvasnia, 9-szer mondja el, hogy körülmetélésről van szó. Hát én nem találtam még egy szakaszt az igében, hogy ennyiszer szerepel az a szó, hogy körülmetélés. Na nézzük, hogy miért olyan fontos ez Istennek, és miért olyan fontos ez Izraelnek. Egy rövid kitérőt hadd tegyek erre a körülmetélésről, és esküszöm, hogy nem fogok tartani orvosi előadást medikusoknak, tehát nem fogunk mélyre menni. De egy rövid kitérő erejéig azért muszáj erről beszélni. A körülmetélés az, és nem kell visszamenjek, Robi végigvezetett minket az összes szövetségen, amit Isten a népével kötött. A második szövetség az Ábrahámmal kötött szövetség, és ennek a jele a körülmetélés. A körülmetélést amúgy a Közel-Keleten más népek is ezt a szokást már megtartották, tehát nem volt ez új ezen a környéken. És a többi népnek, többi nép számára a jelentése az a termékenységnek a szimbóluma volt. És gondolhatnánk azt, hogy ezért választotta ezt az Isten, hiszen Ábrahám volt az, akin keresztül megígéri, hogy sokaság lesz a nép. De mégis, hogyha a Tórát olvasva, nézve látjuk azt, hogy ennek sokkal mélyebb lelki jelentősége van. Az pedig a következő. Isten ezen a jelen keresztül kéri a néptől azt, hogy kizárólagosan kötelezze el magát felé. Ez a kizárólagos elköteleződés. Ez a körülmetélésnek a jele. Ezen keresztül fejezi ki Izrael népe azt, hogy senki másnak nem fogjuk adni a szívünket és a testünket. Nem fogunk mással házasodni. Sem más Istennel, sem más néppel. Adonai miatt tied vagyunk. Ennek volt a kifejezése a szövetség, és ennek volt a kifejezése ez a jel, jó? Ez a kizárólagos elköteleződés. Ezt úgy tegyétek fel a polcra, mert erre még szükségünk lesz, amikor a körülmetélt szívet próbáljuk megérteni. Jó? Izrael megérkezik, belép az ígéret földjére, harcra készen 40 ezer felfegyverzett, erős izraeli férfi kész arra, hogy legyőzze Jerikót. Ehelyett megállnak, és ezt a 40 ezer férfit körülmetélik. Én nem jártam katonai iskolába, van közöttünk olyan, aki járt katonai iskolába. Biztos vagyok benne. Biztos vagyok benne, hogy egyetlen katonai iskolában sem tanítják azt, hogyha belépsz a harcmezőre, akkor egyetlen kés vágással tedd harcképtelenné az összes harcosodat. Ez a jelentősége ennek a történetnek. Egy picit hadd beszéljek erről többet. Ugye erre mondaná az Besenyő Pista bácsi, hogy normális? Ez nem normális. Az Isten valami olyat kér tőlük, ami abszolút nem normális. Egy harcezett, harcra kész népnek. Nem ezt kellene tennie. Ugyanis amikor valakit körülmetélnek, és megint csak nem orvosi előadást tartolok medikusoknak, de ennek körülbelül 10 nap a gyógyulása, és olyan seblázzal jár, ami a legharcedzebb férfit is harcképtelenné teszi. Tudták ezt? Fölmerül a kérdés, hogy Izrael tudta, hogy mit csinál? Bizony tudták. Nem ez az első történet, amikor ez megtörténik. Emlékezett Izrael arra, hogy ez korábban már megfordítva, megtörtént velük. Hadd idézem fel ezt a történetet nagyon röviden. Jákobnak sok gyereke volt. Volt egy lánya, akit Dínának hívtak. Az ige leírja azt az esetet, amikor Dínát egy másik népnek egy férfi tagja meggyalázza. Gyalázatot tesz Izrael egyik lányán. Hazajönnek Jákob fiai, és felháborodnak ezen. Ezt érzi Sikem, a férfinak, aki ezt elkövette az édesapja is Hárán, és jön, és azt mondja, hogy egyezzünk meg. Házasodjanak össze a fiatalok, ha már ez megtörtént. Vonjuk össze a népeinket. Erre jön Jákobnak két fia, Simeon és Lévi, és azt mondja, hogy rendben, menjünk bele ebbe a megoldásba, de egy kérésünk van. Az összes férfit a ti népetek közül metéljük körül, mert a mi népünk, amely egy körülmetélt szövetségben élő nép, nem keveredhet egy körülmetéletlen néppel. Rendben, belemennek, körül is metélik az összes férfit, hogy megtörténjenhessen ez a frígy. És amikor ezt megteszik, akkor a következőt olvassuk erről a történetről. A harmadik napon azonban, amikor ezek a sebész, a harmadik napon azonban, amikor ezek a sebláz miatt szenvedtek, fegyvert ragadott Jákob két fia, Simeon és Lévi, Dína bátyai, Rátörtek a gyanútlan városra, és meggyilkoltak minden férfit. Hámort is, meg a fiát, Sikemet és Kardédre hányták, Dinát pedig kihozták Sikem házából, és elmentek. Így törtek rá Jákob fiai a sebesültekre, a város pedig kifosztották, mert megbecstelenítették a hugukat. Kettő férfi képes volt a seblázban szenvedő népet teljesen kiirtani. Fordítsuk meg, Izrael emlékezett erre. Izrael férfia is seblázban szenvednek. Kettő ember kellett volna, hogy kijöjjön Jerikóból, és elintézhették volna ezt a történetet ott azonnal. Izrael mégis kész volt ezt megtenni. Ez ennek a történetnek a csodája. Egy picit próbáljuk ezt még jobban kifejteni. Annak idején, 38 évvel korábban, Izrael Kádesben, amikor bemehetett volna az ígéret földjébe, körül volt metélve, de a szíve nem volt körülmetélve. Itt viszont azt látjuk 38 évvel később, hogy Izrael nincs körülmetélve, de a szíve körülmetélt szív. Ezért kész voltak arra, hogy ennek a jegyét is vegyék. Csodálatos történet olyan szempontból, hogy itt végre azt látjuk, hogy Izrael olyan szívvel él, amilyen az Isten számára kedves. Körülmetélt szívvel. Na akkor menjünk még egy picit mélyebbre, és nézzük meg, hogy milyen ez a szív. Jó, megvan a kontextust, megvan a történet, megvan a tét. Két dolgot szeretnék elmondani erről a szívről, amiről azt gondolom, hogy ezen a történeten keresztül elénk jön és látjuk. Egyértelműen látszik ebből, hogy amikor megérkeznek Izrael földjére, mi az, ami az Istennek fontos, és mi az, ami másodlagos. Amint belépnek a földre, látszik az, hogy Istennek a legfontosabb micsoda? A népével való szövetsége. Mi az, ami másodlagos? A feladat. A feladat. A Isten prioritásai nem mindig egyeznek az ember prioritásaival. Nagyon sokszor látjuk azt az Ószövetségben, hogy a nép így beszél, vagy így hangzana. Adonai, nem lehetne esetleg ezt a körülmetélést pár nappal elhalasztani, hiszen, ahogy látod, nekünk itt azért kellene valamit rendezni. Adonai, nem lenne rendben az, hogy mi először ezt a körülményt rendezzük, és miután rendeztük, és nyugalomban, utána rendezzük veled a szövetséget. Tehát mi kész vagyunk, csak hát tudod. Adonai, először szeretnénk látni az ígéret földjén az ígéreteid beteljesülését, és utána bízunk benned, mint ígérettevőt. Isten pedig azt mondja, nem. Először bízzatok bennem az ígérettevőben, és majd utána megtapasztalhatjátok, hogy betöltöm az ígéreteket. Az Isten sorrendje sokszor más, mint a mi sorrendünk. És a gyönyörű dolog itt az, hogy végre Izrael sorrendje azonosul Isten sorrendjével. És végre Izrael reveszi a szemét a feladatról. És végre Izrael föltekint a szövetség adóra, az ígéret adóra. Izrael, amikor belépett Izrael földjére, akkor nem körül tekint, nem magára tekint, hanem leveszi a szemét a félelmetesről, és fölhelyezi a szemét a félnivalóra. Ezért gondolom én azt, hogy a körülmetélt szívnek az első jellemzője, amit látunk ebben a történetben, hogy azonosul az Istennek a sorrendjével, és a körülmetélt szív számára a kapcsolat az első, és a feladat a második. Mit rontott el Izrael Kádesnél 38 évvel korábban? A feladat volt az első, a szövetség volt a második. Nem is mentek be. 38 évvel később végre Izraelnek a szövetség az első, a feladat a második. A körülmetélt szívnek az első jellemzője, azonosul Isten sorrendjével, Isten fontossági sorrendjével. A szövetséget, a kapcsolatot, a közösséget teszi az első helyre, a feladatot a második helyre. Nézzük meg a második jellemzőt, amit láthatunk a körülmetélt szívről. Én borzasztóan fontosnak tartom azt, hogy ez a történet nem a Jordán keleti partján, hanem a nyugati partján történik. Miért? Ahhoz, hogy Izrael Jerikó szomszédságában tegye ezt meg, teljesen ki kellett szolgáltatnia magát Istennek az ellenségei előtt. Ugye milyen könnyű lett volna Isten ott a bal oldalon, meg jobb oldalon, hogyha szemből nézzük, megcsinálni ezt. Ugye, még nem keltünk át, rendezzük itt a dolgokat, aztán majd bemegyünk. Nem, Isten azt mondja, először bemegyünk, és Jerikó szomszédságában szeretném látni, hogy körülmetélitek a szíveteket. Mert ott tudom, Jerikó szomszédságában tudni fogom, hogy tényleg kiszolgáltatjátok a szíveteket nekem. A körülmetélt szív második jellemzője, hogy mindig kész Istennek kiszolgáltatott szívvel élni. Az első körülmetélt szív jellemzője, hogy számára a kapcsolat az első, a szövetség az első, a feladat második. A második dolog, amit látunk, hogy a körülmetélt szív mindig Istennek kiszolgáltatott szív. Végre azt látjuk, hogy Izrael kész arra, hogy ezt meglépje. Teljes szívével, teljes elméjével, teljes lelkével, és amúgy a teljes testével. Izrael, amint belép, föltekint az Istenére. Ilyen szempontból azt gondolom, hogy Jerikó síksága hihetetlen fontos ebben a történetben. Ugyanis valljuk meg, hogy kiszolgáltatott hit, talán merem azt mondani, hogy kiszolgáltatott hit csak Jerikó szomszédságában lehetséges. Miért gondolom ezt? Dávid király nem egy wellness szállodában írta meg a legfájdalmasabb és a legszebb zsoltárait, hanem az Adullám barlangban, miközben menekült és az életét féltette. Dávid gyönyörű előképe Krisztusnak. Mondtam előre. Krisztus Urunk nem csak a mennyben bízott az Atyában, hanem a kereszten kiszolgáltatva. Jerikó jelentős. Izrael nem csak a keleti parton, de még inkább a nyugati parton mert bízni az Istenében. Jerikó szomszédság. Sírjunk együtt. Jerikó szomszédságában kiszolgáltatott szívvel mert bízni az Istenében. A gyönyörű történet nem véletlenül hat meg. Ahányszor ez átmegy rajtam, mossa a szívemet és készítés, azt mondom, hogy én persze, hogy szeretnék ilyen Izrael lenni, körülmetélt szívű lenni, és nem olyan lenni, amilyen Izrael volt 38 évvel korábban. Nagyon röviden két leírás arról, hogy milyen a körülmetélt szív. Mit látunk itt ebben a történetben? Oké, Laci, megvan. Mondd meg, mit csináljunk. Jó, tehát ha jó tanítvány az ember, akkor állandóan ezt olvasom az Új Szövetségben. Jézus elmagyarázza. Most nem rólam van szó, megnéztük az igét. Két dolgot megértünk belőle. Mondd meg, mit csináljunk. Ezt nem én találtam ki. János 6.28, amikor akkor megkérdezték tőle. Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk? Jézus ezt felelte nekik. Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Ugye tanítványok, jó, értjük, mit csináljunk. Jézus meg azt mondja, higgyetek Krisztusban. Erre szokta a nép azt mondani, hogy ne már. Megint egy általános válasz. Mindenre az a válasz, hogy higgyünk Jézusban, igaz? Hát igen. Csak ennek olyan mélységeim, meg aspektusai, hogy ha ezt nem fejtjük ki, akkor tényleg. Hát ez milyen egyszerű. Ilyen rövid válasz. Ami miatt ebben a történetben ez egy óriási kihívás, hogy ez a rövid válasz eltarthat évekig is, mire az ember meg tudja csinálni. Mire gondolok? Mi mindannyian, én azt gondolom, Kádes, Jerikó, Hebron környezetében próbáljuk megélni a keresztény hitünket. És ami miatt ez eltalál, az, hogy nekem is van most egy Jerikó az életemben. Nem hiszem, hogy bármelyikünk úgy áll neki ide igét hirdetni, hogy ennek csak a tudója, és nem a tárgya lenne. Mindannyian úgy ülünk itt, hogy van egy Jerikó, egy Hebron, vagy egy Kádes az életünkben. És mindig más. Mindig más feladatok, nehezen bevehető körülmények, olyan dolgok, olyan kapcsolatok, amire ha gondolok, akkor megdermeszti a szívemet. És sokszor irdatlan nehéz, ezt a szót hadd használjam, irdatlan nehéz Jerikó fölé emelni az Istennel való szövetségemet, annélkül, hogy Jerikó megoldódna. Sokszor irdatlan nehéz Jerikó mellett, annélkül, hogy megoldódna a Jerikóm, azt mondani, hogy kiszolgáltatom magam, neked Istenem, tied a kontroll. Én mit csinálok először? Intézzük el Jerikót. Menjen ki ez az életemből. Múljon el. És amikor elmúlt, akkor Isten az első, és kiszolgáltatom magamat. A kérdés nem az, hogy mikor múlik el Jerikó. Én tudom, hogy vannak itt közöttünk olyanok, akinek olyan Jerikó van az életében, ami lehet, hogy nem fog elmúlni. Ilyen is van. Akinek az egész életét ugyanannak a Jerikónak a jelenlétében kell leélnie. Mégis. Tudtam én már, mikor készültem, hogy bajba fogok kerülni. Ez van. Mégis. A kérdés nem az, hogy hogyan tudom Jerikót megoldani. A kérdés az, hogy hogyan tudok Jerikó jelenlétében először a kapcsolatba lépni, és a szövetségben élni, és csak utána a feladattal. És hogyan tudom magam Jerikó jelenlétében kiszolgáltatni a szívemet az Istennek, hogy nem én kontrollálom, hanem ő ezt a helyzetet. Fizikailag körülmetélni egy 8 napos kisfiút, az pár perc. Ezt a mohél végzi, akkor pár perc. A zsidók között ő az a felkészült rabbi, aki ezt az orvosi eljárást nagyon gyorsan el tudja végezni. Pár perc alatt. Izraelnek a körülmetéletlen szív állapotából megérkezni a körülmetélt szív állapotába 38 évbe telt. Ezzel nem azt mondom, és nem az az alkalmazás, hogy hát akkor bocs, 38 év az igei minta, ennyit fog tartani. Amit mondani szeretnék, az az, hogy nem mindig pár perc erre eljutni. Mégis akkor mi segíthet, Laci, mondjál már valamit. Hát elmondom, hogy nekem mi segít, jó? Legalább egy ötletet adok. Az én életemben számomra Isten metélő kése, a kőkés, az legtöbbször a zsoltárok. A zsoltárokat elég gyorsan el lehet olvasni, a 119. zsoltárt én 23,5 perc alatt tudom elolvasni. Ez egy kihívás, próbáljátok ki, aki gyorsabb, nem fizetek semmit. De legalább gyorsan el tudtad olvasni. A zsoltárt elolvasni nagyon gyorsan el lehet. De sokszor, hogy egy zsoltár átmenjen a szívemen, az néha-néhány perc, néha-néhány nap, néha-néhány hét, néha-néhány év. Na hát ezek személyes dolgok, de szerdán átment rajtam egy Jerikó. Azóta a 86. zsoltárt használja az Isten, hogy metsze a szívemről le a haragot. Nem vagyok ott, nem vagyok kész. A 86. zsoltárt elolvasni, az körülbelül a jobboldalnak a fele. 5-6 perc. Szerda óta dolgozik az Isten ebben a szívemben. Mert néha irdatlanul nehéz egy Jerikó fölé emelni a szövetséget. Néha irdatlanul nehéz egy Jerikó fölé kiszolgáltatni a szívemet, és azt mondani, hogy én nem tudom, hogy nem akarom ezt megoldani, hanem rád bízom, Istenem, hogy fogod ezt megoldani. Hadd foglaljam össze, jó, és összeszedem magam itt a végére. Az Isten számára az a szív, amelyik tetszik neki, az a körülmetélt szív. Két dolgot néztünk meg ezen a történeten keresztül, hogy mit jelent a körülmetélt szív. Az egyik az az, hogy a körülmetélt szív mindig fontosabbnak tartja a kapcsolatot, második a feladat. A körülmetélt szívnek a második jellemzője az az, hogy Jerikó szomszédságában kész kiszolgáltatni a szívét. Ezután megnéztük, és elétek hoztam azt a valóságot, hogy mindannyian Jerikóknak a környékén, környezetében, szomszédságában éljük meg a keresztény életünket, és sokszor ahhoz, hogy megérkezzen a szívünk ebbe a körülmetélt állapotba, idő kell, imádság kell. Néha megkérdezik tőlem, hogy Laci, meddig kell imádkozni naponta? Mennyi időt kell naponta imádságra szánni? Én azt szoktam mondani, hogy annyi időt kell naponta imádságra szánni, ami ahhoz kell, hogy a szívem megérkezzen az Istenéhez. Néha ez pár perc, néha szerdától vasárnapig sem elég. Az evangélium nagyon röviden összefoglalva a következő. A kereszténység nem Jerikó. A kereszténység nem egy feladat, amit meg kell oldani. A kereszténység az egy kapcsolat, amit meg lehet élni. Hadd mondjam újra, a kereszténység nem Jerikó. A kereszténység nem egy feladat, amit meg kell oldani. A kereszténység egy kapcsolat, amit meg lehet élni Jerikó szomszédságában. Van, akinek ez sokat szóra is kell emlékeztetőül, van, aki úgy van közöttünk, hogy talán először hallja ezt, és hívom arra, hogy ezt a lépést fontolja meg, hogy megteszi-e. Hogy úgy tekint erre, hogy nem egy feladatot kell megoldani, és ez a kereszténység, hanem be lehet lépni ebbe a kiszolgáltatott kapcsolatba az Istennel. És a legszebb az, hogy amikor Izrael kiszolgáltatta magát az Istennek, sosem volt végül kiszolgáltatott a népeknek. Óriási ígéret van ebben. Úgyhogy erre hívlak benneteket, hogy akárhol is tartotok ebben a szívvizsgálatban, ezért imádkoztam, vizsgálja meg az Isten a szívünket, és formálja a szívünket. Legyen ez biztatás ma számotokra. Talán egy kicsit jobban értjük, hogy az Isten hogy tekint erre a folyamatra, ebből a történetből. Hadd imádkozzam. Mennyei Atyám, köszönöm, hogy belevethetjük magunkat az igébe, egy ilyen ószövetségi történetbe, ahol te megéltél valamit a népeddel. Ahol kifejezted azt a számunkra, hogy hogy tekintettél Izraelre, és hogy tekintesz ránk. Hogy számodra fontos volt akkor is, és ma is a szövetség és a kapcsolat a fölött, hogy milyen feladatokat bízol ránk, vagy milyen Jerikók kerülnek az életünkbe. Ez van az első helyen. Köszönöm, hogy azt látok az igéből, hogy azt várod a szívünktől, hogy merjük kiszolgáltatni magunkat neked a saját Jerikónknak a szomszédságában. Hogy utána oda vezethess, úgy formálhass minket, és úgy tölts föl a lelkeddel, ahogy azt te eltervezted, hogy megvalósuljon mindaz, amit elterveztél az életünkben. Köszönjük, hogy Krisztus, Urunk, te előre mentél ebbe, a keresztre kiszolgáltattad magad, Jeruzsálem szomszédságában, az emberi gyűlölet és harag szomszédságában kiszolgáltattad magadat az Istennek, és a szövetséget tartottad az elsőnek, és ezért lehetünk mi ma ebben a szövetségben. Kérlek, fejtsd ezt ki nekünk, mindannyiunknak személyesen, a saját helyzetünkben, a saját körülményünkben, a saját Jerikónk szomszédságában. Ezzel szeretnénk innen elmenni, és kérlek, hogy ne felejtsük ezeket a hívásokat, amiket a szívünkre helyezel. Jézus drága nevében. Amen. Őszintén kívánom a jó étvágyat a ebédhez. Köszönöm, hogy együtt sírtunk, és kívánom azt, hogy együtt nevessünk, amikor ezeket megéljük majd Isten kegyelméből.